Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy ebben az évben utoljára is itt a templomban összegyülekezhettünk, azért, hogy visszatekintsünk, és hálát adjunk mindazért, amit tőled kaptunk. Az elmúlt idők is a te hozzánk való jóságodnak és kegyelmednek, hosszú tűrésednek, szeretetednek jeleivel bővölködik. Köszönjük néked családjainkban, az egyéni életünkben, a gyülekezeti közösségben, a munkánkban megtapasztalt áldásaidat, közelségedet, segítségeidet. Köszönjük néked, hogy lelkileg, testileg megtartottad életünket erre a napra, és reménység szerint hordozni fogsz még bennünket holnap és azután is. Köszönjük te néked, hogy visszatekintve mindenért téged dicsérhetünk, és kérhetünk most arra, hogy szóljál hozzánk, és áld meg ige hallgatásunkat itt az év utolsó közös gyülekezeti alkalmán is. Kérünk, hogy az Úr Jézus szava hadd érje el a szívünket, hadd tanítson bennünket most is, és hadd érezzük meg azt, hogy mindig közel voltál, és most is közel vagy hozzánk, és nem felejtkeztél el rólunk, hanem törődsz velünk végtelen jóságodból. Kérünk, hogy légy velünk, ami megváltó nevéért most is. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumából olvassuk Isten igéjét. Lukács evangéliumának 17. részéből, a 7. verstől olvasom a 10. versig. Kicsoda pedig közületek az, aki, ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mikor a mezőről megjön, gyer elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja neki? Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nekem, míg én eszem és iszom. És azután egyél és igyál te. Avagy megköszönjél annak a szolgának, hogy azt mívelte, amit néki parancsolt. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az a kérdés jutott eszembe a ma estére való készülés közben, hogy noha az Úr 2022-es esztendejének vége van, de mégis mi az, aminek nincs vége? Hát sok minden véget ér egyszer, és sok minden nem. Biztos tudnátok sorolni, hogy mi az, aminek még nincs vége. Hát a véget nem érő dolgok közül én most ma este csak egyet hadd emeljek ki. Nincs vége az Úr szolgálatának. Járjunk egy kicsit utána az Úr szolgálatának a felolvasott példázatunk alapján. Az Úr Jézus története egyszerű. Van egy úr, akinek van egy rabszolgája. Az ura a rabszolgát kiküldi a földjére szántani, legeltetni. Az elvégzi a munkát, majd amikor este felé hazaér, ura nem azzal fogadja, hogy ülj le, vacsorázz meg, kedves szolgám, hanem újabb feladattal látja el, övezd fel magadat, készíts nekem vacsorát, és te majd csak azután, hogy kiszolgáltál, csak azután ülj le, és egyél így áll. Egészen természetes, hogy a rabszolga végig engedelmeskedik az urának, úgy, hogy annak nem kell a szolga engedelmességéért köszönetet mondani és hálálkodni neki. A szolga nem is vár semmit azért, amit megtett, hiszen csak azt tette, ami rabszolgai feladata volt. Az Úr Jézus ezt a példázatát sajátos módon adja elő. Három kérdést tesz fel egymás után a tanítványainak, mondja ezt. és ezekkel a kérdésekkel az Úr Jézus egyre mélyebben bevonja a tanítványait a példázatba, tehát valamit azt várja, hogy válaszoljanak rá magukban, és vagy igent, vagy nemet, vagy így, vagy úgy valamit mondjanak, tehát ennek következtében a tanítványok először a példázatbeli úr helyzetébe illeszkednek bele, képzelik bele magukat, aztán utána, mikor az ő helyzetébe beleképzelték magukat, a konklúzió az utolsó versben, az arra sarkalja őket, hogy most akkor helyezkedjenek bele a rabszolgának a szerepébe is. És amit úrként természetesnek tartottak, azt rabszolgaként is tartsák természetesnek. Tulajdonképpen ez egy igen egyszerű példázat, és több mindent is lehet belőle kibányászni a szolgálatra nézve. Az első dolog, amit én most elétek hoznék, hogy ki az, akinek szolgálunk. Hiszen úgy vagyunk itt, mint úgymond hívő emberek, hívő református keresztény emberek, és úgy gondoljuk, hogy mi Istennek szolgálunk, és nyilvánvaló, hogy itt a példázatban is a példázatbeli úr is tulajdonképpen Istent személyesíti meg. A rabszolga Istennek szolgál. A mi esetünkben is így van, hogy mi is a Szent Háromság Istennek szolgálunk. Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek. Ő választott ki bennünket, ő váltott meg fia által, ő hívott el, hogy legyünk az ő követői, ő szült újjá bennünket, ő segített élő hitre, ő az, aki megszentel bennünket, munkálkodik az életünkben, és dolgozik azon, hogy hozzá hasonlatosak legyünk valamelyest, és ő tart meg minket nyilvánvalóan az örök életre, az üdvösségre, az ő országára is. Mi neki szolgálunk, az ő tulajdonai vagyunk, hiszen, ahogy mondtam is, drága véren váltott meg bennünket, vagyis megvett magának, és úgy van, hogy énekeljük is, hogy nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Mi csak is a mi Istenünknek a szolgálatába állunk. Mégpedig nem csak lelkestől, hanem testestől is, és nem csak egy időre, hanem örökre. És miután az övéi vagyunk, ezért neki tartozunk engedelmességgel, mint ahogy a rabszolgák, azok csak is kizárólag a gazdájuknak tartoztak engedelmeskedni, másnak nem. Annak viszont a gazdájuknak vak engedelmességgel. Mi sem engedhetünk egyáltalán senki másnak. Ítéljétek meg, mondja az apostol a zsidó bíróság előtt, hogy nektek kellene engednünk, vagy Istennek kell inkább engednünk. Nyilvánvalóan nekünk Istennek kell inkább engedni, mint nektek. Neki való szolgálat a vérig, mondta annak idején egyébként Kis Ferenc, egyházunknak ez egyik legnagyobb diakónusa volt ő Debrecenbe. És ezt mondta ő, aki nagyon sok mindent tett az elesett emberekért, szívből tette ezt, nagyon komoly hívő ember volt, azt mondta, szolgálat vérig neki. Tehát ezt ő halálosan, véresen, komolyan vette, és nekünk is úgy kell venni, ha akarja a mi gazdánk, akkor szántunk, akkor vetünk, akkor legeltetünk, akkor aztán utána kötényt kötünk, és asztalnál szolgálunk, neki szolgálunk, vagy annak, akinek ő akarja, vagy ahol ő akarja, azt igyekszünk megtenni, amit ő vár tőlünk, és az ő szükségleteit tartjuk előrébbre, mint a saját magunk szükségleteit. És addig fogjuk ezt csinálni itt a Földön, amíg kell, amíg szerinte kell tennünk. Tehát ki az, akinek szolgálunk? Ugyanannak szolgálunk, akinek a példázatbeli rabszolga is az ő gazdájának. Tehát a mi gazdánk pedig az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. A második dolog, amin úgy elgondolkoztam, hogy mi az ő szolgálatának a motívuma. Mi az, ami bennünket erre ösztökél, hogy neki szolgáljunk. Neki rendeljük alá magunkat. Először is azt gondoltam, hogy neki szolgálunk, mert az ő dicsőségének a súlya erre késztet bennünket. Ő, ami Istenünk a Szentírásba kijelentette magát, és úgy jelentette ki magát, mint Szent Isten, aki fölötte áll az egész teremtett mindenségnek. Természetesen nagyobb nálunk is. Ő a Szent Isten. Az asztalnál ülő nagyobb annál, mint aki szolgál, mondja egy másik helyen az Úr Jézus. Ismerjük szentségén túl az ő végtelen hatalmát is, amivel feltámasztotta az Úr Jézust a halálból, amivel bennünket feltámasztotta a halálból, hogy hívő emberek legyünk, amivel őriz bennünket az üdvösségre, amivel megerősít minket, hogy tudjuk vinni a naponkénti terheinket, testi, lelki gondjainkat, bajainkat, feladatainkat meg tudjuk oldani. Ismerjük az ő mérhetetlen szeretetét is, hogy nem hagy el bennünket, hanem hűséges hozzánk. Előttünk ragyog az ő nagy bölcsessége, és amivel utat mutat nekünk, amikor úgy elbizonytalanodnánk, vagy egyáltalán kérdezzük. Tehát valahogy a mi hatalmas Istenünk végtelenségét látjuk magunk előtt, és ez a hatalmasság, ez a dicsőség, ez késztet bennünket arra, hogy neki szolgáljunk. Azt mondja Pál apostol az 1. Korintusi levél 9. részében, hogy én nem dicsekszem azzal, hogy az evangéliumot hirdetem, mert úgy érzem, hogy Isten kényszerít engem erre. Istennek a nagysága kényszerít engem erre. A szentség súlya, a dicsősége súlya. Ő miatta szolgálok neki. Aztán egy második dolog, ami késztet minket erre az Úr szolgálatára, hogy tudnélik, az Úr Jézus megváltásának is valamelyest értjük a titkát, és hisszük is azt. Tudjuk azt, hogy az Úr Jézus eljött erre a földre, hogy itt testi formát vett föl Mária által, hogy aztán utána szenvedett végig az egész útján, aztán meghalt szörnyű, rettenetes kínhalállal, és leszállt a poklok mélyére. És tudjuk, hogy az ő vére árán vett meg minket magának Isten, és az ő vére által lehetünk Isten rabszolgái. Jézus vállalt értünk mindent, hogy ne Isten ellenségeként, hanem a szolgáiként élhessünk. Hogy így mondjam, az, hogy megváltott minket, hogy nem hagyott a pokolba, hanem kiemelt onnan, hogy üdvöt szerzett nekünk, bűnbocsánatot, megigazulást szerzett nekünk, hogy mondja a Zsoltár, kiemelt a pusztulásnak a verméből, és sziklára állította lábainkat, amikor mi ezt nem is érdemeljük meg. Engem a nyomorultat szeretet és szeret is örök szeretettel az én Krisztusom, és megváltott engem. Jézus, és illetve az ő megváltásának a súlya is azért arra sarkal engem is, és minden hívő embert, hogy neki szolgáljunk. Neki szolgáljunk. Aztán harmadik dolog, ami úgy vélem, hogy motivál engem és bennünket is az Úr szolgálatára, az az önismeretünk. Hiszen úgy ismerjük meg magunkat a Szentírás szerint, mint akik Isten ellenségeinek születtünk meg. Megvetettük őt, ahogy olvassuk ezt, és magunkat kezdtük isteníteni. A törvényeit megvetettük, megszegtük, a magunk törvényeit követtük, a dicsőségét semmibe vettük, a magunk dicsőségét szerettük, nem szerettük őt igazán, magunkat szerettük. Nem csak kicsit, hanem nagyon, nem csak valami részünkkel, hanem egész valónkkal ellene voltunk, és mindezért joggal haragudott ránk, és fenyegetett minket az örök szenvedés, az örök kárhozat. De Jézus megváltott, és megszabadított ebből az állapotból, és új emberré teremtett minket. Újjátett minket. Megbékült velünk. A szeretetével, kegyelmével magához édesgetett, megbocsátott nekünk, összebékített magával, elvégezte bennünk, hogy valamelyest bízzunk benne, hogy szeressük őt, és szolgáljunk neki. És egyszerűen úgy kell gondolnunk arra, hogy mi ez, hogy engem ezt a nyomorult embert, aki annak születtem, akinek születtem, hogy arra méltatott, hogy kiemelt ebből az állapotból, és Isten az ő gyermekévé fogadott engem. Milyen pozícióváltást vitt végbe. Szóval egyszerűen az ember rá nehezedik az, hogy ki voltam és kivé tett engem az Istennek a nagy szeretete és nagy kegyelme. Hát megtehetem azt, hogy nem neki szolgálok. Nem kötelezett le engem magának az Úr. Egész érdekes dolog ez, és hát nem is csak, hogy érdekes, hanem mély dolog, hogy az Úr Jézus itt ebben a példázatban, amikor azt mondja, hogy csak azt, ti szolgák, ha mindent megtettetek is, ami parancsoltatott nektek, mondjátok, hogy ami kötelességünk volt, azt tettük meg. Itt a kötelesség szót, azt lehet úgy is fordítani, van, aki így is fordítja, hogy amivel tartozunk. Nem kötelességet mond, hanem tartozást. Csak azt tettük, amivel tartozunk, mert eladósított minket az Isten. Az adósaivá tett minket. Pál apostol is ugyanezt a szót használja a Római Levél első részének a 14. versbe, hogy én tartozom mindenkinek az evangéliumot hirdetni. Istennek tartozom ezzel, hogy az ő örömhírét elmondja minden embernek, aki az utamba kerül. Ez tartozás törlesztés, adósság törlesztés. Nekünk is ugyanígy kell szólnunk, testvérek, hogy hát minket Isten az adósaivá tett, az Úr az adósaivá tett azzal, amit nekünk már eddig is adott. Mi az, amit még elkészített, nem is tudjuk. Mi az ő adósai vagyunk, és nem ő a mi adósunk, ahogy sok ember gondolja ezt. Isten nem tartozik nekünk semmivel, mi tartozunk neki mindenestől. A hálaadás poharát felemelem, és szolgálok az Úrnak, ahogy mondja a Zsoltár, örömmel, zúgolódás, morgolódás, elégedetlenség nélkül. Teszem, amit ő mond nekem. Tehát Isten szolgálatára, mi Urunk szolgálatára sarkal bennünket az ő dicsőségének a nagysága. Krisztusunk megváltásának a súlya, és az önismeretünk is. És még egy dolog, ami sarkal bennünket, ez Isten ajándékainak a súlya, amiket tőle mi az életünk során kapunk. Csak az elmúlt évben is, amiket kaptunk. Milyen sok mindent kaptunk mi az Úrtól. Tulajdonképpen mindent, amit valójában sokszor természetesnek veszünk, hogy az úgy van, aztán kiderül talán egyszer, hogy az mégse olyan természetes, hanem az is nagy kegyelem, hogy az is elért engem. Ezek a dolgok, amiket itt ebben a 264. dicséretben is énekelgetünk. Áldjad őt, mert mindentől szépen intézett. Úgy mindnyáján úgy vagyunk itt, hogy az életünk úgy azért úgy rendben lévőnek látszik. Ami rossz volt benne, vagy rossz, azt mi rontottuk el általában, de még valahogy még abból is jól jövünk ki valahogy. Mindent az Úr intéz. Sas szárnyakon hordozott. Hordozott minket, vezérelt. A bajunkban védett. Nagy irgalmát naponként öntötte ki rájánk. Mentünk hozzá bűnbocsánatért, kegyelemért. Biztatott minket az igéjével. Elkísért útunkon, tőle van testi épségünk. Sok baj között erőnk volt és örömünk. Erőnk és örömünk. Szóval kaptunk tőle, mindenféle csodálatos dolgokat kaptunk tőle. Van egy vers, amit föl is írtam, mert valahogy elém jött itt a készülés során. Ez Juhász Zsófiának a verse, aki az Őrbottyáné fogyatékos otthonnak volt hosszú éveken keresztül az áldott vezetője. És ő egyszer írt egy ilyen verset, hadd olvassam el neked, az a címe, mit adtál? Ezt Isten felé fogalmazza meg, hogy te mit adtál nekem? Kezembe nyitott könyvet, gazdagot. Ez a Bibliája volt neki. Fejembe sziporkázó gondolatot, szemembe fényt, arcomra mosolyt és karjaimba akaratot. Egy nagyon tetterős és vidám asszony volt, egy jó megtermett néni. Nagyon kedves volt a személyisége. Szárnyat, repülni mélység felett, merészelni félelem helyett, ragyogó ruhát, táskát cipelni, furuját együtt ciripelni, és tollat, kéket, sárgát, zöldet, teleírnie poros földet, adtál kocsit, hordani terhet, feltölteni a kiásott vermet, szimatot, hogy forrásra leljek, a szélnél gyorsabban meneteljek, adtál csókot, hogy én is adjak, fészket, hogy abban maradjak, öt kenyeret két kicsi hallal, hogy villámoljak az ivatarral, hogy fény legyek, így adtál erőt, kedvet, az egeket verőt, adtál, adtál, ó, adtál sokat, hogy én tegyek gazdaggá másokat. Nagyon szép, hogy így számba veszi, hogy mi mindent kap ő az Úr. Erre gondoltam, hogy az Úrnak az ajándéka, amikkel elhalmoz bennünket, azok is arra sarkalnak bennünket, hogy mi is örömmel szolgáljunk ennek az Istennek, a mi gazdánknak. Aztán a harmadik pontra térnék, mert az is fontos, hogy mi a neki való szolgálatnak azért a lényege. A neki való szolgálat lényege az, amit látunk a példázatban, hogy amikor az Úr parancsot ad a szolgájának, akkor a parancsot komolyan veszi a szolga és megcselekszi. Nem a maga akaratát cselekszi, hanem a gazdájának az akaratához akar igazodni. Teljesen odaadja erre magát ez a példázatbeli szolga. Egyszerűen lemond az autonómiájáról, teljesen előtérbe helyezi a gazdájának a szükségleteit, annak az iránymutatását, tőle való függésbe helyezi el magát. És ez a szolgálatnak a lényeg, hogy figyelünk a mi megváltónkra, figyelünk az Úr Jézusra, az ígére, így is mondhatom, és amit az ige mond, azt igyekszünk megtenni. Ez persze piszok könnyű ilyen fejbólintásokkal elintézni, hogy ha persze, tudjuk mi. De más dolog, amikor ezt csinálni kell. Mindnyájan tudjuk. Aki megpróbálja, az tudja, hogy az nem egészen úgy van. Erre úgy elvileg nagyon, nagyon ügyesek vagyunk mi sajnos, de aztán gyakorlatban meg... Hát... És... Na, azért csak tudatosítsuk magunkba, mégiscsak, hogy azért a szolgálatnak ez a lényege. Azt mondta Mária a kánai mennyegzőn szolgálóknak Jézussal kapcsolatban, hogy amit mond nektek, azt tegyétek meg. Akármilyen furcsa, akármilyen különös lesz, tegyétek meg. Megtették, erre megtörtént a csoda. Megtörtént a csoda. Hát egyszerűen ez a szolgálatnak ez a lényeg, és hogy ez nem derogál, azt mutatja, hogy az Úr Jézus maga is neveztetik a Bibliában Ebed Jahvének, vagyis az Úr szolgájának, az Úr rabszolgájának. Ézsaiás könyvében vannak ezek a, úgy nevezik őket, hogy Ebed Jahve énekek. Az Úr szolgájának az énekei. Ezek Jézus énekei. Ő mit csinált? Szolgált. Kinek szolgált? Az atyának. Az a kenyerem, hogy azt cselekedjem, amit te elmondtál. És látszik az ő életéből, hogy ez milyen árat követel valakitől, egy embertől, tőle is, de tőlünk is, ha ezt komolyan vesszük. Hogy elkezdjem követni az Úr akaratát férként, feleségként, lelkészként, mit tudom én, milyen világi hivatásba álló emberként, férfiként, nőként, gyermekként. Magamra veszem ezt az igát. Jézus így nevezte, hogy az én igám, az én akaratom. És föladom ebbe magamat, és teljesen alávettem magamat. Én, aki korábban a magam ura akartam lenni, és büszkén kihúzva magamat akartam megvalósítani, most szolgává változok. Azért, mert Jézus is szolgává lett értem. És ahogy ő engedelmeskedett, azt mondta, hogy ez a ti feladatotok is, hogy keressétek az atya akaratát, és kérjétek, mutassa meg, és ha meglátjátok, kövessétek azt a legkisebb dolgokban is, és a legnagyobb dolgokban is. Itt a példázatbeli Úr is parancsol valamit, menjél szántani, megy. Menjél legeltetni, megy. Jöjjél, hazajön, köst fel a ruhácskádat, meg kicsit poros lett, szolgálj nekem, terítsed meg, főzd meg a vacsorámat, és csinálja. Hát olyan fontos lenne ez, testvérek, hogy eddig is fontos lett volna, de ezután is fontos lesz, hogy szolgáljunk az Úrnak. És keressük az ő akaratát, kutassuk az ő akaratát, és a mi saját vágyainkat, akaratunkat, meg de dolgainkat, meg nem tudom én mit, ami úgy persze mind nagyon fontos, de nem lehet fontosabb, mint az övé. Nem lehet fontosabb, mint az övé. Neki szolgáljunk mindenkor. A negyedik dolog, amit még kipróbáltam emelni ebből a szövegből, Jézus példázatából, hogy mit is várhatunk az ő szolgálatáért. Jogos volt-e a rabszolga elvárása, hogy miután egész nap dolgozik, hazamegy, azonnal Asztalhoz ül, eszik, iszik, aztán elmegy aludni. Hát nem volt jogos a rabszolgának ez az elvárása. A gazdának volt jogos az elvárása, hogy amikor ő hazajön és ki van fáradva, akkor is még további feladatot tesz rá. És várja, hogy azt is tegye meg, és meg is teszi, minden zokszó nélkül. Minden morgolódás nélkül. Nektek is így kell eljárni, kedves tanítványai, mondja Jézus az ő hallgató 12-nek. Mert nektek is meg kell menekülni attól a farizeusi gondolattól, hogy ha ti megtettétek ezt vagy azt az Istennek, akkor most rajta a sor, és ő is tegye meg nekünk, hogy akkor most pihentessen, meg áldjon, meg emeljen fel, meg hordozzon, meg nem tudom, így vagy úgy szolgáljon ő minékünk. Mert hát adósunká tettük azzal, hogy rabszolgájaként engedelmeskedni méltóztattunk neki. Nekünk van jogunk tőle követelni jutalomként ezt vagy azt. Na, azt mondja az Úr Jézus a tanítványainak, hogy ettől a mentalitástól meneküljetek. Inkább tanuljátok meg, hogy az uratok semmivel nem tartozik nektek. És nekünk is rendkívül fontos, testvérek. Megtanulni azt, hogy el kell eresztenünk azt az elvárást, hogy amit mi elvégeztünk 2022-ben, és azért az Úr nekünk valamivel tartozik. Tartozik. Adósunk. Áldással, nem tudom, köszönettel, hálával, jutalommal, bármivel, amikor mi benyújtjuk neki a számlát, akkor azt ő elégítse ki, azt a szükségletünket. Nem tartozik nekünk, testvérek. Nem tartozik nekünk. Azt mondja az Úr Jézus a tanítványnak, hogy tanuljátok meg azt mondani, hogy ha elvégeztétek mindazt, amit az uratok vár tőletek, akkor mondjátok azt nagy alázattal, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Itt egy kicsit ez a haszontalan szó a mai magyar nyelvben nem azzal a súllyal rendelkezik, mint a régi magyar nyelvben. A manapság ez egy nagyon, nagyon negatív töltetű szó, ugye, hogy haszontalan. Ez azt jelenti, hogy léhűtő, semmi hasznot nem hoz, semmit tevő, lusta. De a példázatban szereplő szolga az nem ilyen, az szánt, vet, az főzi az ételt, italt, oda teszi. Tehát itt a haszontalan inkább azt kell mondjuk ma, hogy az annyit jelent, hogy mondjátok azt, hogy ti csak egyszerű szolgák vagytok. Nem haszontalanok, mert lehet, hogy hasznos, amit műveltek, de akkor is, hogyha hasznos volt, akkor is mondjátok azt, hogy nem vagyok több, csak szolga, csak rabszolga. És ami a dolgom volt, azt csináltam. És ezt így most az év végén is visszatekintünk, akármit látunk itt a gyülekezetben is elvégezve, nézhetjük a családi otthonainkat, és ott is biztos csináltunk ezt-azt, meg a munkahelyen is csináltunk ezt-azt, hála Istennek. Itt a gyülekezetben is csináltunk azt, amit csináltunk. Bármit végeztünk, testvérek, gyerekmunka, hitoktatás, hangosítás, kántorizálás, presbiteri munka, énekkar, igehirdetés, lelki gondozás, presbiteri döntések, szórólap, fogadóige gyártás, könyvelés, adakozás, kisteleki templom megépítése, nyomorúságba jutott kárpátaljai testvéreinknek a fölruházása, az utcaseprésről a templom takarításig, a beteg látogatásig, az esketés vagy a temetés, bármilyen szolgálatot végeztünk, testvérek. Mondjuk azt csöndesen, hogy egyszerű szolgák vagyunk, nem vagyunk többek. Az Úr rabszolgái vagyunk. És csak azt tettük, amit tenni kötelességünk volt, vagyis amivel tartoztunk a mi gazdánknak, a mi Istenünknek. És nem vágyunk semmiféle áldásra, semmiféle jutalomra, semmiféle dicséretre, mert nem teremtettük meg ennek a jogalapját, azzal, amit csináltunk, azzal, amit műveltünk. Egyébként, ha őszinték vagyunk, és úgy nagyon a lelkünkben nézünk, akkor azt kell mondjuk, hogy még az a sok minden is, amit elvégeztünk ki-ott, hát nem biztos, hogy egészen úgy végeztük el, meg akkor, meg azzal az indulattal. Inkább lehet azt mondjuk magunkba, hogy bocsásson meg az Úr, hogy amit elvégeztünk, azt is úgy végeztük el, ahogy. Hogy nem sok köszönet volt benne, de mégis valahogy elvégeztük így vagy úgy, fogcsikorgatva, vagy nem is tudom. Lehetett volna jobban is, bocsássa meg nekünk az Úr. Csak azt az egyet ne mondjunk, hogy mi rászolgáltunk a bármiféle jutalomra. Egyikű, én se, ti se. Nem vagyunk többek, csak rabszolgák. És azt tettük, bocsássa meg az Úr, hogy azt se úgy, ahogy kellett volna, amit az Úrunk parancsolt, illetve amivel tartoztunk neki, hogy megtegyük. Úgyhogy ne csináljunk magunkból mártírt, meg nagy áldozatot, hogy mi nem tudom, kik vagyunk, hogy mi, nem tudom, miket elvégeztünk. Ugyanakkor azonban, testvérek, hadd említsem meg nektek azt is, hogy az Úr Jézus Lukács evangéliumának a 12. részébe olvassuk ezt az ő másik példázatát, amikor azt mondja, hogy majd vissza fog egyszer jönni egy napon, és akkor a szolgálja, akiket abban a munkában talál, amivel ő megbízta őket, akkor majd ő leülteti a szolgáit, kötényt köt, és ő szolgál nekik. Tehát majd eljön ez az idő, hogy kegyelemből az Úr szolgál majd a szolgáinak. De azt ki kell várnunk. Most még az az idő van, hogy semmit nem várva szolgálok neki. Aztán akkor majd eljön az idő, amikor ő visszajön, amikor eljön az a pillanat, hogy ő köt kötényt, és ő kezd el nekünk szolgálni, és ellát minket mindennel, amire szükségünk van. De az az igazság, hogy ezt már most is a földi életünkben is tapasztaljuk. Csak soha ne gondoljuk azt, hogy mi rászolgáltunk, akármilyen áldásra, anyagi, fizikai, szellemi, lelki áldásra, semmire nem szolgáltunk rá. Minden kegyelemből van. Minden kegyelemből van. Csodálatos olvasni egyébként Calvinnak a szavait erre nézve, aki ezt teljesen aláhúzta, és ő, aki egészen fiatalon meghalt bele rokkanva szinte mind abba a szolgálatba, amit ő cipelt az életbe fiatalon, semmiféle keserűség nem volt benne, hanem és leírja, hogy ez tartozás. És semmire nem méltó az Istentől ezért, amit ő véghez vitt. Hát mi se. És mégis kapunk. És ez a kegyelem, hogy kapunk bármit. Az utolsó pont, amit még így elétek hoznék, hogy mikor is ér véget az Úrnak a szolgálata? Mikor ér véget? A példázatbeli szolga, azt látjuk, hogy reggel kezdi, aztán délbe folytatja, aztán még este is folytatja. Ez a folytatja, 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 folytatja. Hát talán leszűrhetjük azt, hogy az Úr szolgálatának alapvető ismérve a folyamatosság. A folyamatosság, hogy nincs vége. Legalábbis itt a földi életben, a szolgálatban nincs megállás. Nincs kihagyás. Nincsenek üres járatok, hogy most 2 hétig nem csinálok semmit. Vagy nem tudom, 1/2 évig elvonulok valahova. Egyszerűen az Úr Jézus tanítványainak is tudniuk kellett a jövőre nézve, hát ők lettek az apostolok, ugye. El kellett menniük, és hirdetni a Krisztust. Éjjel és nappal. Alkalmas és alkalmatlan időbe, mondja Timóteusnak Pál apostol. Amikor úgy érzed, hogy neked alkalmas, hát akkor könnyű, de amikor úgy érzed, hogy alkalmatlan, akkor is mondjad. Mert nem ez, folyamatosan. Amiképp a példázatbeli szolga is megszakítás nélkül végzi a szolgálatást, utána aztán egyébként van idő magára, kap időt magára, hogy megpihenjen egy kicsit. Nyilván, de aztán megint folytatnia kell. Nézzétek, megint az Úr Jézus jutott eszembe, hogy ő eljött erre a földre, már az örökké valóságtól kezdve tudta, hogy mi lesz az ő feladata, és készült arra. Aztán eljött erre a földre. Itt megszakítás nélkül elvégezte a szolgálatát. 33-4 éves korára kész volt. Elvégeztetett. A munkám elvégeztetett. Mondanánk, elment, aztán azóta semmit tevéssel tölti az idejét, dehogy is. Felment a mennybe, és mit csinál? Közben jár érettünk. Például. Közben tovább folytatja a szolgálatát. Nem semmit tevéssel tölti az idejét. És az az igazság, hogy mi is itt a földi életünkben nem egyszerűen, testvérek, lehet, hogy vannak egyéb dolgaink is, bár kérdés, hogy mik a mi egyéb dolgaink, vagy azokat nem szolgálatnak kell-e fölfogni, az Úrnak tett szolgálatnak inkább, mint ahogy fölfogjuk. De most mindegy, itt a földön hát nem sok megállást enged nekünk az Úrunk. Mindig szolgálhatunk neki. Bármikor ugraszthat bennünket, hogy így mondjam. És ránk tehet terheket, ezt vagy azt, és akkor csináljuk. Aztán vannak ilyen időszakok, hogy az Úr azt mondja, na most már egy kicsit pihenjetek meg. Jézus is így a tanítványait úgy elhívta, olykor-olykor, hogy jöjjetek el velünk. Igaz, hogy akkor se tudtak pihenni, mert a sokaság oda is utánuk ment. De legalább az Úr Jézusban megvolt ez a szándék, hogy egy picit álljatok meg most, és csöndesedjetek el, engedjétek el a teendőiteket. Vannak ilyen időszakok, kétségtelen, de aztán utána újra föl kell venni a szolgálatot, és vinni kell tovább. És ez az igazság, hogy ez így lesz az életünk végéig, sőt, hogy valami biztatót mondjak nektek, még azután is így lesz, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy szolgálunk az Úrnak éjjel és nappal, még azután is. Tehát még mikor már mennybe leszünk, ott se azzal fogjuk tölteni az időnket, mint a mohamedánok, hogy ott ülünk majd a nagy asztal mellett, aztán a hurik ott a nagy, nem tudom, mi ez a, amivel legyezőkkel, ugye ott legyeznek minket, és mi meg ott eszünk és iszunk, és nem csinálunk semmit. Hát ez, itt vannak a mennyei lények, akiket látunk a Jelenések könyvében, a mennyei szentek, a megdicsültek, mindenki szolgál az Úrnak, és ebben semmiféle fárasztó dolgot nem vesznek, nem érzik ezt, hogy ez valami ú, de nagy teher lenne, hanem ezt nagy örömmel csinálják. És itt is úgy van, testvérek, hogy itt a földön is egy kicsit az, ami a mennyben lesz, az kell, hogy legyen itt is. Hogy ott vagyunk, oda tesszük magunkat, és csináljuk a szolgálatunkat. A programját, amit ő ad nekünk, azt igyekszünk megvalósítani. Át akarja alakítani az időbeosztásunkat, engedjük. Bele akar nyúlni a pénztáncákba, azt is megengedjük. De biztos, hogy nem egy ilyen passzív, visszahúzódó, meg nem tudom milyen életre hívott el bennünket, hanem arra, hogy aktívan lépjünk színre, és akár a munkahelyen, akár gyülekezetben, vagy bárhol, szolgáljunk neki, csináljuk szolgálatból mindazt, amit csinálunk. És csak akkor álljunk meg, amikor ő egy kicsit úgy félre húz bennünket, hogy na most pihenjetek meg egy kissé. Akkor se nélküle pihentet meg, hanem vele pihenhetünk meg egyébként igazán akkor is. Na hát szolgálnunk, hogy mondta a kis Ferenc, hogy vérig, ugye? Szolgálat a vérig. Hát tudunk már most akkor válaszolni a szolgálat címébe feltett kérdésre. Minek nincs vége az év végén? Hát sok mindennek nincs vége, van, aminek vége van, sok mindennek nincs vége. 2023-ban is folytatódik az Úr szolgálata. Az életembe, az életetekbe. És visszanézünk, akkor mondjuk azt, hogy csak amivel tartoztunk, azt tettük meg. És nem vagyunk többek, mint rabszolgák, akiket adósaivá tett az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Segítsen, hogy így tudjunk nagy örömmel, nagy békességgel, új erővel szolgálni és neki feszülni mindannak, ami ebbe az évbe vár majd, illetve a következő évbe vár majd bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te vagy a szolgáknak a példaképe, és áldunk azért, mert te elvégezted azt a hatalmas szolgálatot, amit egyedül te végezhettél el, ott a kereszten meghaltál érettünk, aztán föltámadtál, közben jársz érettünk. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk most téged, Úrnak szolgája, hogy érettünk, vállaltad ezt a más által teljesíthetetlen, de általa teljesített szolgálatot. Köszönjük néked, Jézus. És köszönjük néked, hogy nem csak példaképünk vagy a szolgálatban, hanem velünk is vagy. Áldunk azért, mert szent lelkeddel ott voltál a tanítványaiddal is a következőkbe, akik vitték az evangéliumot, akik szeretett szolgálatot gyakoroltak, akiknek az egész élete a te neked való szolgálatban és az embereknek való szolgálatban égett el. Köszönjük néked, hogy te voltál erőforrásuk, örömforrásuk, békességforrásuk, és nem lett egyikőjük se megkeseredett, életunt, szerencsétlen ember, hanem mindegyik teljes békességben élhette az életét, és mindene megvolt, amire szüksége volt. Köszönjük te néked, hogy a te tanítványaid ma is ilyen emberek, és holnap is ilyenek lesznek. Köszönjük néked, hogy velünk vagy, ha neked szolgálunk. Nem hagysz magunkra bennünket, hanem ott vagy, és hordozol bennünket a szolgálatban. Köszönjük néked, hogy most is odaszállhatjuk magunkat neked arra, hogy segíts, hogy tovább szolgálhassunk. Nem vagyunk mi többek, csak rabszolgák. Semmi jogalapunk nincs, semmi jutalomra, semmi pihenésre, semmi áldásra, semmi ajándékodra, se testi, se lelki kincsekre. Teljesen eladósítottál bennünket. Köszönjük néked, hogy igényt tartasz a mi szolgálatainkra, és fölhasználsz bennünket. Kérünk téged arra, hogy hadd legyen kedves előtted az, amit az eddigi évben is tettünk, de amit a következő évben is teszünk. Légy velünk, kérünk a szolgálat útjain. Köszönjük te néked, hogy eljön mindig az idő, amikor megáldasz bennünket. Köszönjük mindazt az áldást, amit kapunk tőled, teljesen érdemtelenül. Köszönjük, amikor te övezed fel magad, és te szolgálsz mi nekünk. Fölkarolsz minket, fölemelsz minket, megtisztítasz minket, megerősítesz minket, örömöt adsz a szívünkbe. Köszönjük néked, amikor megtöltöd a pénztárcáinkat, amikor az otthonunkba rend és világosság lehet. Köszönjük néked, hogy gyülekezetünkbe is mindenünk rendelkezésre áll, ami kell ahhoz, hogy itt tudjuk élni az életet. Köszönjük, hogy mindent megadsz nekünk. Nem érdemeljük meg, minden a te kegyelmi ajándékod, valljuk most is. És köszönjük te néked, hogy kérhetünk arra is, Urunk, hogy bocsáss meg mindazt, amit az elmúlt évben szolgáidként nem úgy végeztünk, ahogy te akartad volna, amikor nem volt a szívünkben az a tűz, az a lelkesedés, az az odaadás, amikor nem voltunk elég alaposak, amikor felszínesek voltunk, vagy egyéb más lustaság, vagy ilyesféle dolgok vettek rajtunk erőt, kedvetlenség, vagy kényszeredettség. Könyörülj meg rajtunk, és bocsáss meg, amikor szolgáidként nem azzal az indulattal jártunk, ahogy kellett volna. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, hogy megváltozzon az indulatunk, és a szolgálatot azzal az örömmel, azzal a békességgel, felszabadultsággal tudjuk végezni, hogy a te szolgáidhoz illik. Köszönjük néked, hogy elhozod majd a felüdülés időit is, áldunk azért is, hogy már eddig is tapasztaltunk ilyen időszakokat, hisszük majd lesz még a következőkbe is. Köszönjük, hogy látod a mi emberi teljesítő képességünknek a határait, a mi fizikai, lelki erőforrásainkat. Látod, hogy sokszor szükségünk van arra, hogy megálljunk, és köszönjük, hogy ezeket is megadod nekünk, ezeket az időket is. De köszönjük néked, hogy most arra emlékeztettél, hogy tovább folytassuk azt a szolgálatot, amiben álltunk. Hadd legyünk hűségesek, hadd tegyük meg mindazt, amit mondasz nekünk az ígébe, amire elvezetsz minket lelked által. Hadd váljon apró pénzé a számunkra a te áldott útmutatásod. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a példánk, és köszönjük, hogy te vagy a mi drága erőforrásunk, hogy jelen vagy te, akinek szolgálunk életünkben és szívünkben, gyülekezetünkben, közösségeinkben. Kérünk téged arra, hogy áld meg a mai esténket, áld meg a holnapi istentiszteletet is, az év kezdést, áld meg a következő esztendőt is mindnyájunk számára. Köszönünk néked mindent, áldott Krisztusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Kedves testvérek, egy rövid beszámolót hadd mondjak az elmúlt évről, csak az ilyenkor megszokott rendünkhöz tartva magamat. Tehát beszámoló a Újszegedi Református Egyházközség 2022. évi életéről. A 9. Zsoltár második versét idézném. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel és hirdetem minden csodatételedet. Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje telék el a mulandóságnak. Énekeljük a 280. dicséret első sorát. És ha az év végén most visszatekintünk, akkor van miért dicsérnünk az Urat, és vannak csodái, amiket hirdethetünk. Ami gyülekezetünk gerincét, az igehirdetést illeti, a teljesség nélkül, igénye nélkül említem a következőket. Rendszeresen zajlott a vasárnapi igehirdetés, a gyermekisten tiszteletek, zajlottak keddenként a bibliaiskolák, a bibliaórák, rendszeresen folyhatott a hétközi hitoktatás itt is és az iskolákban is. Megtartásra került a gyermektáborunk Szokolyán, a gyülekezeti hét Beregdarócon, országos ifjúsági találkozónk, imaórákon, az ígéről beszélgetve hordozzuk imádságban gyülekezetünk tagságát, betegeinket, az erőseket, a szolgákat, a szolgálatokat. Az énekkar is rendszeresen próbált és szolgált, ők is az ige körül vannak olyankor együtt. Összességében tehát missziói munkatervünkben az igehirdetés programját sikerült megvalósítanunk. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Ami gyülekezeti tagságunkat illeti, csak a statisztikai adatokat mondom, 13 temetés volt az elmúlt évben, 5 esküvőnk, 2 keresztelőnk. Kívánjuk az Úr vigasztalását a gyászolóknak, gazdag áldását az ifjú házasoknak, illetve a kisgyermekeknek és szüleiknek. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Ami diakóniai szolgálatunkat illeti, az ukrajnai háború menekültjeinek gondozásában segítettünk, hathatós segítséggel a Pácini Református Egyházközségnek, ahová ruházatot és pénzt is gyűjtöttünk, kisbusszal és személykocsival szállítottuk el az anyagi adományokat. Pénzadományt küldtünk nem csak nekik, hanem a Beregszászi Líceumnak is egy jótékonysági koncert bevételét, illetve nehezebb anyagi helyzetben lévő idősebb, özvegy vagy nagycsaládos gyülekezeti testvéreinknek is segítséget nyújtottunk az idén is. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Ami gyülekezetünk anyagi dolgait illeti, hálával említjük, hogy az Úr ebben a tekintetben is velünk volt, őt áldjuk mindenek előtt, ugyanakkor a presbitérium nevében köszönetet szeretnék mondani minden adományért a gyülekezetünk tagságának. Itt most az összegeket nem tudom még mondani, holnapra talán ez is rendelkezésre áll. Az egyházközség pénzét a presbitérium az idén is törekedett takarékosan és felelősen kezelni. Az alapos és rendszeres egyházmegyei ellenőrzés egyébként minden könyvelésünket rendben lévőnek találta az elmúlt évben is. Úgyhogy ezekre nézve is dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Ami gyülekezetünk infrastruktúrális fejlődését illeti, ebből kiemelendő nagy isteni csoda, hogy tavasszal alapkő letételi ünnepségünk volt Kisteleken, és október 30-án a reformáció emlékünnepéhez kapcsolódóan használatba került az új kisteleki református templomunk, ahol magam, illetve a már településen élő Szabó János segédlelkész végezzük a rendszeres ige szolgálatot, és szervezzük a helyi közösséget. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, és hirdetem minden csodatételedet. Előre tekintve a küszöbön álló 2023. esztendőt szeretnénk odabízni egyházunk Urára. Vágyódjunk a köztünk való jelenlétének megtapasztalására továbbra is. Engedjük, hogy vezessen bennünket, hogy védelmezzen, hordozzon lelkiekbe, testiekbe, anyagi dolgainkba, és segítsen bennünket, hogy tényleg örömmel szolgálhassuk és dicsérhessük őt, és hirdethessük dicsőséges tetteit az otthonunkban, a munkahelyeinken, a gyülekezetünkben és tágabb hazánkban, Szeged városában is. Az Úr legyen jövő évben is gyülekezetünk őriző pásztora.